Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk János evangéliumának 4. fejezetében, a 31-től a 38. versig a következőképpen. Közben kérték Jézust a tanítványai: Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban kiderül az igéből, hogy egy ókori izraeli szólásmondás az, hogy más a vető és más az arató. Magyar szólásmondássá is lett ez, mint ahogy nagyon sok bibliai mondat. Vannak olyan magyar szólások, amiről egy átlagember már nem is tudja, hogy az egy bibliai mondat. Például teher alatt nő a pálma, vagy aki nem akar dolgozni, ne is egyék, és így tovább. Bibliai mondatok is lettek szólásmondássá. Most viszont egy akkori izraeli mondás került be a Bibliába Jézus szavai által: más a vető, és más az arató. Tudjuk, mit jelent ez. Valaki dolgozik, és más valaki élvezi az eredményt. Aki ülteti a fát, az ugye nem magának ülteti. Majd mások fogják élvezni a fának a gyümölcsét. Az utódok élvezik. Van is egy ilyen történet, hogy a nagyon-nagyon öreg bácsit megkérdezik, hogy hát miért ült egy gyümölcsfákat? Nem tud ő már arról gyümölcsöt enni. És bölcsen mondja, hogy igen, én arról eszem a gyümölcsöt, amit az elődeim ültettek. Nekem is kötelességem az utódok számára ültetni. Lelki téren is így van ez, más a vető és más az arató. Gondoljunk csak a gyereknevelésre. Hogyha jól neveljük a gyermekeinket, nem mi fogjuk annak hasznát venni. Majd a házastársa, majd az ő gyerekei, meg az ő unokái, majd a munkahelyén a munkatársak, és így tovább. Más a vető és más az arató. Jézus most az igében a samáriai népről beszél. Az volt a zsidók általános véleménye, hogy a samáriaiak nagyon-nagyon messze vannak az Istentől. Nagyon messze vannak az igaz hittől. Nincsenek ők készen egyáltalán a learatásra. És akkor Jézus most azt mondja a tanítványoknak, hogy emeljétek fel a szemeteket. Ez valami olyasmit jelent, hogy legyen lelki látásotok. Ne csak a testi szemetekkel lássatok, hanem legyenek lelki szemeitek, legyen lelki látásotok. Legyen lelki látásotok, hogy a mezők érettek az aratásra. Ugyanis mi a felolvasott igének az előzménye? Ott van az a samáriai asszony, akivel Jézus hosszasan elbeszélget. A történetet majd olvassuk el újra János evangéliumának 4. fejezetéből. Hosszasan elbeszélgetnek, és a végén a samáriai asszony megtért. Megváltozott az élete. Sőt, ő maga lett misszionáriussá. Ugye ott hagy mindent, és elfut a városba, hogy gyertek, nézzétek meg, itt van egy ember, egy prófétaféle, megmondott mindent, amit tettem, nézzétek meg, nem ő a Krisztus, a megígért messiás. érettek voltak a mezők az aratásra. Ez az asszony, hogy már érett volt az aratásra. És azt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy nektek is el kell menni, vetni és aratni, vagy vetni, vagy aratni, vagy mindkettőt csinálni, általában mindkettőt kell csinálnunk, learatnunk azt, amit mások vetettek, és nekünk is kell vetni lelki értelemben is, hogy majd mások arathassanak az örök élet számára. De ne felejtsük el, hogy a növekedést Isten adja. Senki nem dicsekedhet, egy lelkész sem, egy presbiter sem, egy gyülekezeti tag sem, a legbuzgóbb bizonyságtevő lélek sem, a legbuzgóbb imádkozó ember sem, aki az összes szomszédjának, összes rokonának és mindenkinek elmondta Jézusról az evangéliumot, az sem, mert a növekedést Isten adja. Mi nem tudunk hitet támasztani, nem tudunk hitet ajándékozni egy ember szívébe sem. Meg tudjuk tenni, amire az Úr elküld, hogy elküldtelek benneteket, hogy vessetek, elküldtelek benneteket, hogy azt arassátok, amit mások vetettek, de ne bizakodjunk el, ne szálljon a fejünkbe a dicsőség. Ha a legszebb szavakkal, a legmeggyőzőbb módon, a legjobb érvekkel mondjuk is az igazságot Jézusról, nem tudunk hitet ajándékozni egy ember szívében sem. Azt Isten tudja megtenni. És nem tudjuk megerősíteni senki ember hitét sem. Isten erősíti meg a hitet. Isten adja a hitnek a növekedését. Más a vető és más az arató. Itt a samáriai nép esetében Isten gondoskodott a vetésről. Hogyan nem, de ismerték ők is a prófétai igéket. Ismerték, hiszen a samáriai asszony maga mondja Jézusnak itt a 25. versben, hogyha végigolvassuk az egész történetet, ez nagyon érdekes, azt mondja az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Talán megvoltak nekik is az ószövetségi szent iratok, talán olvasták ők is, vagy szájról szájra adták át egymásnak a prófétai igéket, de volt vetés. Hallották már Isten igéit, hallották már az ígéreteket. Volt már bennük is várakozás. Mi ugyan, mondja itt először az asszony Jézusnak, hogy mi ugyan nem Jeruzsálembe járunk, ti zsidók azt mondjátok, hogy oda kell minden évben egyszer fölmenni, és ott kell imádni az Istent, meg ott kell bemutatni az áldozatot, de hát a mi atyáink azt mondták, hogy itt a Garizim hegyén is tökéletesen megfelel. Nem egészen úgy csináljuk, ahogy a proféták mondták, de azért a várakozás ott volt bennük. Várjuk mi is a messiást. Várjuk azt a valakit, akit Isten megígért. Várjuk azt a valakit, aki tud rajtunk segíteni, aki meg tud szabadítani, aki meg tud gyógyítani, aki a vakok szemét megnyitja. Aki életet ad, aki bocsánatot ad. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Várták ők is a messiást, és akkor Jézus válaszol neki, hogy én vagyok. Én vagyok az, aki veled beszélek. És akkor az asszony azonnal hisz. Azonnal hisz, de miért hisz azonnal? Mert már történt az életében magvetés előzőleg. Volt már magvetés, ismerte már a proféciákat, ismerte már Isten ígéreteit. Ha nem tudott volna erről idáig semmit, akkor hiába mondta volna talán Jézus, hogy én vagyok, akiben hinned kell, nem értette volna az egészet. Így viszont, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, és előzőleg ott volt a bizonyság is, hogy megmondott mindent, milyen az élete, hogy 5 férje volt, akivel meg most él, az nem a férje, megmondott mindent, hogy mi van az asszonynak az életébe, ezzel egy bizonyítékot adott, hogy ő nem akárki, ő ismeri az asszony életét, tud róla mindent. És megmondott nekem mindent, beszalad a városba az asszony, hogy gyertek, nézzétek meg, hogy vajon nem ő a Krisztus. Mert azt mondja magáról, hogy ő az, Mi, sikárbeliek is várjuk Isten küldöttét, Isten felkentjét. Ő azt állítja, hogy ő az. Én ezt elhiszem, mert mindent megmondott az életemről, meg hogy olyan jó volt vele beszélni. Mert hogy olyan lelket simogató volt az ő szavait hallgatni. Mert hogy mikor az ember hallgatja Jézust, akkor érzi, hogy gyógyul közbe a lelke. Kedves testvérek, volt már ilyen élményben részed, hogy olvastad az Isten igéjét, vagy hallgattad az Isten igéjét, és közben érezted, hogy gyógyul folyamatosan a lelked. Mert hogyha Jézus a Krisztus, ha ő az Isten fia, ha ő a megváltó, akkor ő az, aki gyógyítja a lelkünket. Ő az, aki képes rá, egyedül csak ő tud megvigasztalni egy gyászban, egyedül csak ő tud reménységet adni egy krízisben, egy problémában. De amikor hallgatjuk őt, az ő igéjét, az ő beszédét, akkor folyamatosan érezzük, hogy igen, ez megnyugtató, ez gyógyító, ez hitet erősítő, ez reménységet adó. Ez az asszony, ez a samária asszony, ez átélte ezt. Azonnal hitre jutott, mert volt vetés az életében, ismerte az Isten igéjét, az Isten ígéreteit, és ugyanakkor át is élte a Jézussal való találkozásnak a gyógyító erejét, a felemelő erejét. Megajándékozta őt Isten az élő hittel. Gyertek, nézzétek meg, gyertek velem, hogy ti is megtapasztaljátok, amit én megtapasztaltam Jézussal. Más a vető és más az arató, ahogy előbb mondtam, ne szálljon a fejünkbe a dicsőség. Ha valaki megtér a bizonyságtételünkre, volt már előzőleg vetés az életében. Billy Graham evangelizációin sokan megtértek, de ez a Billy Graham társaság, ez komoly felméréseket végzett az évtizedek alatt. Mindig kikérdezték ugye a megtérőket, meg az érdeklődőket. És kiderült, hogy minden megtérő életében volt már vetés. Nem volt a megtérők között olyan, aki életében azon az evangelizáción hallott volna, életében először Jézusról. Amikor kikérdezték őket, akkor kiderült, hogy igen, jártam vasárnapi iskolába gyerekkoromba, ismerem a Jézusról szóló történeteket. Vagy igen, a munkatársam, vagy a barátom már beszélt nekem az evangélium igazságáról. Ha valaki csak úgy betévedt, és életében először hallotta, hogy ki ez a Jézus, az nem tért meg azonnal. Először kell a vetés, hogy aztán lehessen aratás. Több misszionárius volt az egyháztörténet folyamán, hogy elment benszülöttek közé egy-egy ilyen misszionárius, és keményen dolgozott egész életében a benszülöttek között, és az évtizedek alatt nem voltak megtérések. Volt olyan misszionárius, hogy egyetlen egy embert sem tudott megkeresztelni. Ott volt 30-40 évig közöttük, és senki nem tért meg, és senki nem keresztelkedett meg. És akkor meghalt, elkeseredve, hogy talán az ő szolgálata nem is ért semmit, hát vagy elkeseredve, vagy Isten megadta neki azt a hitet, hogy ne keseredjen azért el, mert azt mondja ugye az ige Pál apostol által, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amit Istenért teszünk, amit Isten országáért teszünk, az soha nem hiába való. Ha az unokádnak beszélsz Jézusról, és az unokád nem akar hinni, ne keseredj el. Nem hiába való. Amikor Jézusról beszélsz az unokádnak, vagy bárkinek, nem hiába való. Ezt Isten igéje mondja, ezt Isten ígéri. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ha van vetés, akkor lesz aratás is. Isten megáldja azt, amit az ő országáért teszel. Isten megáldja azt, amit a gyermekedért és az unokádért teszel, hogy megismerjék az igazságot, és legyen esélyük Isten gyermekévé lenni, legyen esélyük bekerülni az ő országába. Szóval oda megy a következő misszionárius, az előző halála után, És épp hogy csak elkezd beszélni, azonnal tömegek térnek meg. Most is van Afrikában ébredés, van egy híres neves ige hirdető, ezrek, milliók hallgatják az ő ige hirdetését, és tömegek térnek meg. Hát nehogy azt gondoljuk, hogy mert ő az a nagy különleges valaki. Nyilván az a sok névtelen misszionárius, akik évtizedeket belefektettek az életükből abba, hogy az afrikai népek megismerjék Jézust, hogy megszabaduljanak a maguk sötét hiedelmeikből, vudu vallásból és minden egyébből. Hát az a sok magvetés készítette elő az emberi szíveket, az emberi elméket, az emberi életeket, hogy most, amikor hallják egy-egy evangelizáción az ígét, akkor megtérjenek. Oda megy a misszionárius, tömegek térnek meg, és akkor a európai, a missziót támogató európaiak meg elkezdenek okoskodni, hogy hát hogy X testvér olyan sikertelen volt? Bezzeg Y testvér milyen sikeres? Biztos, hogy jobban csinálja? Teljesen téves gondolkodás. Teljesen téves gondolkodás. Y testvér sem lett volna sikeres, hogyha előtte X testvér nem fektette volna be azokat az évtizedeket annak a népnek, annak a törzsnek a tanításába. Volt már vetés. A növekedés pedig Isten adja. És akkor adja, amikor ő akarja. És úgy adja, amikor ő akarja. És lehet, hogy most beszélsz az unokádnak Jézusról, most beszélsz az unokádnak az Isten útjáról, most beszélsz az unokádnak arról, hogy megbocsátásra van szüksége Jézustól, és hogy van örök élet, és az unokád azt mondja, hogy ugyan mama, ugyan papa, nem érdekel ez engem, és lehet, hogy már nem leszel ebben a földi életben, amikor az unokád azt fogja mondani, hogy igaza volt papának. Igaza volt papának. Nekem ugyanarra az Istenre, és ugyanarra a Jézusra van szükségem, aki mamának meg papának reményt adott. Aki mamának és papának lelki erőt adott. Végigélni ezt az életet. A felolvasott igében a tanítványok meg akarják etetni Jézust. Hozzák neki az ennivalót. Pénteken, elmúlt pénteken az első osztályos hittancsoportommal éppen Mária és Márta története volt, ugye amikor vendégül látják Jézust, és Mária nagyon szorgoskodik, Mária meg csak leül a lábához és hallgatja őt. Hát hogy lehet kis elsősöknek egy ilyen történetet kicsit izgalmasabbá tenni? Vittem, ahogy előző években is szokásom volt, vittem két bábot, az egyik Mária, a másik Márta. Eljátszottuk a történetet, és a kis elsősök pedig az apostolok, nem számít, hogy 15 elsős van, és csak 12 apostol volt. Akkor gyerekek, most ti vagytok az apostolok, és Márta és Mária vendégül lát benneteket, és közben szépen elmondom a történetet, meg elmagyarázom a mondani valóját, a lényeget, és akkor a Márta báb fogja a kis sütit, és kínálgatja a gyerekeket, és amikor az első padban veszik a gyerekek ki a sütit, a hátsó padból megszólalnak, és az igazi, tényleg igazi sütit kapunk. Márta meg akarja vendégelni Jézust. Meg akarja etetni Jézust. Ő egy jó házi asszony. Azt mondja, hát Jézus jön az apostolokkal, a barátainak nevez bennünket, ugye Lázár, Márta meg Mária, mint Jézus barátai vannak feltüntetve az evangéliumban, és Márta olyan jó házi asszony, eszembe jutott erről a apukám, aki mesélte, hogy vele személyesen történt meg, hogy egy rokon néni nagyon kínálta étellel, itallal. Egyél Ádám, igyál Ádám, ezért jó kis pálinka, és akkor mondja az apukám, hogy de hát Erzsi néni, nem bírok többet enni és inni, hát már beteg leszek tőle, És akkor Erzsi néni azt mondja, hogy de egyél meg, igyál, még ha mindjárt beteg leszel is tőle. Aztán utána kapott a szájához, hogy mit mondott. Nagyon szeretünk jó háziasszonyok lenni, hogy nehogy megszóljanak ott a mi vidékünkön, ahol én felnőttem, ott borzasztó nagy szégyen volt, hogyha nem volt túlkínálás. Egy-egy lakodalomba, egy-egy vendéglátásba mindig túlzásba vitték a kínálást, mert féltek attól, hogy jaj, ha nem visszük túlzásba, akkor meg fognak szólni, hogy nem vagyunk jó házigazdák, jó háziasszonyok. Na hát Márta valami ilyesmi háziasszony volt, hát nehogy szó érje a ház elejét. És Mária pedig, hát nem lustaságból, hanem mert, hogy rájött, ráérzett arra, hogy mi akarjuk vendégül látni Jézust? Hát mi lehetünk az ő vendégei? Hát Jézus akar bennünket vendégül látni. És azt mondja Jézus, hogy Mária a jó részt választotta. Mert Mária megértette, hogy nem megvendégelni kell Jézust, hanem Jézus vendégel meg bennünket. Az lenne a fontos, hogy legyünk mi az ő vendégei, hogy amikor van lehetőség, hogy ő megvendégeljen, hogy megetessen bennünket Jézus, hogy megitasson bennünket Jézus, akkor éljünk a lehetőséggel, mert az ő igéje, az ő beszéde táplálja a lelkünket, és az úrvacsora. Mert az úrvacsora az a megfogható, a megízlelhető és a lenyelhető ige. Ugyanaz, amit hallgatunk, Jézus szavait, az igét, ugyanazt az igét megfoghatjuk, megrághatjuk, megízlelhetjük, lenyelhetjük. Így lehetünk közösségbe Jézussal hallgatni az ő igéjét, befogadni a szívünkbe, és élni az úrvacsorával. Szintén az első osztályos hittankönyvben van is egy ilyen lecke, hogy vendégségben Jézusnál, amikor a templomról, meg az istentiszteletről tanulunk, akkor ezt a címet adták neki a tankönyv szerzői, hogy vendégségben Jézusnál. Itt most a történetünkben a tanítványok is meg akarják etetni Jézust, hiszen ott hagyták őt a kútnál, elmentek a városba, hogy élelmet vásároljanak. Fontosnak érezték, feladatuknak érezték, hogy ellássák Jézust. Meg akarják etetni. Ő pedig elhárítja. Nem azért, mert nem éhes, hanem valami fontos dologra akarja őket megtanítani. Mert az ő eledele az, hogy Isten akaratát kell teljesíteni, az ő munkáját kell bevégezni. És ebből nekünk értenünk kell, hogyha Jézusnak ez az eledele, akkor nekünk is ez a lelki eledelünk. Lelkileg jólakottnak lenni azt jelenti, hogy ráhangolódni Istenre, hogy Isten akaratában lenni, hogy benne lenni az Istenben. Ha ilyen módon vagyunk ráhangolódva Istenre, hogy az az én eledelem, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ha szeretnénk lelki értelemben jólakottak lenni, megelégedettek lenni, akkor benne kell lennünk teljesen az Isten akaratában. Összhangban kell lennünk az Istennel. Benne kell lenni ő benne. Egy sportolóval beszélgettem néhány nappal ezelőtt, és mesélt az életéről, és mondta, hogy hetente 5 edzés van, mind az 5 kötelező. Hát, ha esetleg az 5-ből egyről hiányzik, azt még úgy az edző lenyeli, bár nem örül neki. De ha már 2-ről hiányzik, akkor már azt a csapattagot nem akarja meccsre vinni a hétvégén, mert 3 edzés már kevés ahhoz, hogy hétvégén meccset játszon az illető. És azt mondja, hogy ha 2-t meg már ő maga is kevésnek érzi. Ha csak 2-szer tudott elmenni edzésre valami miatt, akkor már ő sem akar meccsre menni azon a hétvégén. És akkor így kérdezem, hogy de miért is? Hát, hogy is van ez? Azt mondja, az erőnlét miatt. Ugye ezekben a csapatjátékokban, fociban, kézilabdában nem felejti el az ember, hogy kell játszani. Nem felejti el a szabályokat. Nem azért kell az edzés, mert egyébként elfelejtenénk, hogy kell csinálni. hanem az erőnlét miatt. És enni is az erőnlét miatt kell. Azt meg naponta legalább háromszor szoktunk. Azt mondják, ötször lenne egészséges, ötször keveset. Mi meg azt gondoljuk, hogy elég hetente egyszer táplálkozni Isten igéjével, és csodálkozunk, hogy nincs lelki erőnlét. Hogy olyan gyengék vagyunk a hitben, hogy jönnek a megpróbáltatások, és úgy lélekben nem érezzük magunkat elég erősnek leküzdeni a nehézségeket, leküzdeni a megpróbáltatásokat. Nincs lelki erőnlét. Hát ha nincs lelki táplálkozás, ha nincs lelki edzés, még ötször sem, mint ahogy a kézilabdások teszik, akkor végül is mit várunk? Csak vasárnap hallgatni az Isten igéjét, és a hét többi napján nem élni a lehetőséggel, nem élni a Biblia óra lehetőségével, vagy hogy otthon a Bibliát elővegyük, és személyesen olvassuk, vagy áhítatos könyveket hozzá. Ha szeretnénk a lelki erőnlétet, akkor naponta részesíteni kell magunkat a lelki táplálkozásból és a lelki edzésből. Azt mondja Jézus, hogy lehetséges lelkinek, lelkileg jólakotnak lenni. Lehetséges, ha az az eledelünk, hogy nap mint nap, óráról órára összhangban legyünk az Istennel, összhangban vagyunk az Istennel. Ha benne vagyunk, az ő akaratában vagyunk, ha benne, ő benne, magában vagyunk benne, és ő mi bennünk, akkor lelkileg jólakott állapotba kerülhetünk, és akkor meg lesz a lelki erőnlét, amikor arra van szükségünk. Ámen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, csak benned reménykedhetünk. Te megbocsátasz nekünk azért a sok mulasztásért, akkor elmulasztottuk a veled való kapcsolatot, a Biblia olvasást, az ige hallgatást, az Isten tiszteleten vagy Biblia órán való részvételt. Te megbocsátasz nekünk, és kezdhetünk új lappal, még ha öregek vagyunk is. Köszönjük, hogy te megadod az erőnlétet lelki értelemben is. Bár testileg egyre gyengébbek vagyunk esetleg, de lelkileg lehetünk egyre erősebbek. Kérlek, hogy te add nekünk azt a szomjúságot, azt az éhséget, hogy ne tudjunk meglenni a te igéd nélkül. Ne tudjunk meglenni bibliaolvasás nélkül, igehallgatás nélkül. És te erősítsd a hitünket, te erősítsd a reménységünket, a szeretetünket. Te erősíts meg annyira, hogy végezzük a vetést, végezzük az aratást, ahogy te azt ránk bízod, hogy épüljön a te országod, hogy egyre többen legyenek, akik a te országod részeseivé lesznek, hogy legyen meg a te akaratod, hiszen az a te akaratod, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére, és hogy szenteltessék meg a te neved dicsüljön meg mindeközben, hogy nem magunknak akarjuk a dicsőséget, hanem te dicsülj meg mindannyiunk szemében. Amen.